apatának, a fiúnak és a Szentlélek Úristennek nevében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk te néked megváltó szenvedésedért. Azt köszönjük néked, hogy mi voltunk a bűnösök, akik szenvedést és halált érdemeltünk, és te voltál az ártatlan, és mégis te vállaltad életünk és helyettünk, ami bűnünknek minden büntetését és szenvedését. Urunk, hogy tanítottál minket is szenvedni, és példát mutattál életedben arra, hogy miképpen kell az Isten gyermekének hordozni a szenvedés keresztét. Nem tudjuk mi ezt a leckét soha eléggé megtanulni. Kérünk téged, taníts most is minket, hozzád méltó módon hordozni a szenvedés keresztét. Amen. Csendesedjünk el Isten ígéje előtt, amit megíratta számunkra a Szent Lelke által a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében, a 7. verstől a 13. a következő képpel. Ha a penyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Aztán, ami testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk a lelkek atyának, és élünk. Mert ám azok kevés ideig, tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket, és az ellankadt térdeket egyenesítsétek fel, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Ez az ige a szenvedésről beszél nékünk. A szenvedés hozzá tartozik az élethez, nem szervesen, mert a teremtés előtt és után az Édenkertben nem volt szenvedés. A szenvedés nem Isten teremtette, hanem az ember bűne hozta erre a világra. S azóta mindig volt, van és lesz szenvedés, mint addig, míg el nem jön az új ég és új föld. Addig az ember nem csak maga a szenvedés ténye fogja gyötörni, hanem a szenvedéssel kapcsolatban ez a két kérdés is. Miért van szenvedés, és mi a célja a szenvedésnek ezen a világon? Maradjunk meg most az ige mellett, és elégedjünk meg azokkal a feleletekkel, amelyeket ez a szentírási szakasz ad nekünk a szenvedés értelmében. Így kezdődik az ige. Ha a penyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten. Tehát a szenvedésben Isten bánik velünk. Minden szenvedésben benne van tehát Isten keze. Könnyű lesz hinni olyankor, mikor személytelen a szenvedés. Például ha valamilyen természeti csapást vagy betegséget kell elhordoznunk, amelynél nincs emberi ok. De nehéz elhordozni a szenvedést, mikor az egy ember okozza nékünk. Mikor a szenvedés számunkra személyi sérelmet jelent. Az ige azt mondja, hogy Isten népének hinni kell, és hinni lehet, hogy minden szenvedés mögött ott van Isten keze. Nem csak az embertől független szenvedésekben. A természeti csapások és a betegségek mögött van ott Isten keze, hanem azok mögött, a szenvedések mögött is, amelyeknél nem látunk semmit az Isten kezéből, de annál inkább látjuk a szenvedéseinket okozó emberi kezet. Néha úgy van Isten az ember szenvedése mögött, hogy akarja a szenvedéseket. Néha úgy, hogy csupán megengedi a szenvedéseket. Azt hiszem, világos előttünk a nagy különbség a kettő között. Mennyire más, mikor Isten akarja, és mennyire más, mikor csak tűri, hogy szenvedjük. De akár így van, akár úgy, az ige szerint és hitünk szerint is, mikor szenvedünk, Isten bánik velünk. Aki így néz a szenvedésre, az kikapcsolja a szenvedésből a legbántóbb fájdalmat, a másik ember. Mindjártok van bizonyára tapasztalata arról, hogy sokkal könnyebb a szenvedést Isten kezéből venni, mint egy másik ember kezéből. A hívő ember minden szenvedésben Isten kezét lát. Vajon tudod-e, te testvérem, minden szenvedésedben és minden szenvedésed mögött meglátni Isten kezét? Mennyivel könnyebb lenne elhordozni minden szenvedést, és mennyivel kevesebb lenne a panasz és a jajszó az ajkunkon, ha tudnánk minden szenvedést az Isten kezéből venni? Az ige azt is mondja, hogy minden szenvedésben benne van Isten felítése. Isten sok mindent megcselekedhet, kisegíthet minden bajból. A Zsoltár író is mondja, lenyúlt a mélységbe és kiemelt a hínárból engem. Lehet, hogy Isten keze nem ilyen szabadító kéz az életedben, hanem büntető és tenítő kéz. De Isten népének a szenvedés közepette sem szabad elfelejteni azt, hogy minden szenvedésben benne van az Isten tenítése is. Így olvassuk, ha a tenítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit megmentenyít az apa. A szenvedésben tehát tenyítés van. Minden szenvedésnek van büntető jellege. Igaz, hogy Jób könyve beszél arról, hogy Isten világformázásában vannak olyan szenvedések az ember számára, amelyek nem büntetés jellegűek. Jób könyve ugyanis beszél ártatlan szenvedésről is. Amikor Jób gazdag emberből szegényé, egészséges emberből beteggé, nagy családú emberből gyermektelenné lett, még ráadásul felesége szeretete is meghidegült iránta, az ige világosan megmondja, hogy a szenvedése oka nem Jób bűne, mert Jób Isten előtt igaz, álhatatos, hűséges embernek találta. A sátán bocsátotta rá Isten engedélyével ezeket a szenvedéseket és próbatételeket. Jób beszél ugyan ártatlan szenvedésről, de amíg józan eszem és hitem megmarad, én bizonyságtételképpen csak azt tudom mondani, hogy engem nem érhet semmi olyan szenvedés az életben, amelyre ne kellene azt mondanom, hogy megérdemelte. Nem tudom, hogy egyet értesz-e velem ebben, testvérem. Hajlandó vagy-e engedelmesen és alázatosan az Istentől adott kereszt alá oda tenni a vállalat? De nekem az a igen, és azt hiszem, hogy ebben nem vagyok egyedül, hogy minket nem érhet olyan szenvedés, amelyre ne kellene azt mondanunk, megérdemelte. Az Old Testamentum prófétája azt mondja a szenvedő népnek, még el is engedett Isten néked a te bűneidből. Mikor tehát Isten büntető akaratával tenyítést, szenvedést ad rá, akkor nem a mi bűneinkhez szabja büntetésünket, hanem az ő irgalmához, mert elenged nékünk bűneinkből. És csak annyit hagy meg büntetésünkből, amennyit meg kell hagyni, mert különben elszemtelenedünk bűneinkben, és nem rettenünk vissza attól. Testvér, én világosan látom, mi az oka annak, hogy a szenvedő ember szenvedése és bűne között ezt az összefüggést nem látja világosan. Természetesen bennünk rejlő okai is vannak ennek, mert a kellemetlen igazságok előtt befogja az ember a fülét és behunja a szemét. De vannak ennek Isten bánás módjában rejlő okai is. Azok a történetek, amelyek a Bibliában előttünk állnak, mutatják, hogy a legritkább esetben bánik velünk Isten úgy, hogy a bűnre azonnal jön a büntetés, hanem a bűn és a büntetés között közbe eső időszakban. Egy egyszerű példával szeretném közelebb hozni hozzátok ezt a kérdést. Mikor ősszel először fűtenek be a kályhába, az édesanyja figyelmezteti a kicsinyét, a kályhához nem szabad nyúlni, mert megégeted a kezedet. Tehát melyik gyerek hisz a figyelmeztetésre? Mikor azután hozzáért az ujjával az áttüzesedett kályhához, akkor van sírás és jajgatás, mert a büntetést azonnal követi a bűnt. Ha Isten azonnal büntetne minden bűnt, akkor nekünk nem volna megmaradás. Isten irgalomból nem gyakorolja ezt az embernél, hanem a bűn és büntetés között egy időszakot iktatott be, a bűnös megtérésére való várakozásnak az időszakát. Időt arra, hogy megbánjuk bűneinket és megtérjünk hozzá. Ezzel az isteni hosszú tűréssel él vissza a bűnös ember. Mivel nem azonnal jön a büntetés, azt gondolja, hogy nem is jön büntetés a bűnre. Mikor azután hiába vár Isten hosszú tűrésével a megtérésünkre, és egy bizonyos idő múlva jön a büntetés, az ember akkorra már elfelejti, illetve nem akarja látni a büntetés és az előző bűn összefüggését, és keservesen panaszkodik arról, hogy igazságtalan az Isten. Aki úgy néz a szenvedésre, ahogyan a zsidókhoz egy levél írója szeretné, hogy olvasói nézzenek a szenvedésre, az kikapcsolja a szenvedésből a fájdalom egyik nagy tényezőjét, azt, hogy azt gondolja, hogy igazságtalan az Isten. Igen, Isten igazságtalan. De nem úgy, ahogyan mi gondoljuk, hanem ahogyan ő gondolja. Jaj volna ugyanis nékünk, ha Isten igazságos volna, és büntető és fenyegető cselekedeteit a mi bűneinkhez szabná. De Isten nem igazságos, hanem irgalmas. Ezért él. Isten igazsága meg kellene, hogy öljön minket. de irgalmassága életben tart. Isten fenyítése tehát nem elpusztítani, hanem életre segíteni akar minket. Ezzel már elérkeztünk az ige harmadik üzenetéhez. Minden szenvedésben nem csak Isten keze és fenyítése van benne, hanem benne van Isten nevelő szerepete is. Olvassuk csak a 8. verstől a 11. terjedő szakasz. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Aztán, ami testi apáik fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk é a lelkek atyának, és élünk, mert azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltak. Megfigyeljen, kétféle szenvedésről beszél az apostol. Az egyik a bíró által kiszabott fenyítés, a másik az Atya által ránk rót fenyítés. A bíró büntet, az Atya nevel. A bíró tárgyilagos, nem nézi a bűnös személyét, csak a bűnt. Az Atya részrehajló, mert szereti gyermekét, még a bűnös is. A bíró a jogrendet akarja helyreállítani, az Atya pedig azt akarja, hogy gyermeke hozzávaló viszonya álljon helyre. A bírónak az a célja, hogy elrettentse a bűnöst, és megakadályozza a gonosz tett ismétlődését. Az Atya pedig magához akarja édesgetni gyermeket. Lehet, hogy a fenyítés kívülről teljesen egyforma, és a fenyítés mögött való lélek az egészen más. Ne felejtsd, hogy akármilyen keserves is a szenvedés, amelyben vagy, akármi megalázó is a fenyítés, amelyet elszenved, Isten nem igazságot akar szolgáltatni, hanem megtéríteni akar szeretetet. Becsüld meg Istennek ezt a nevelő szeretet. Isten a szenvedésből is jót akar kihozni, mert ő nem méretből büntet, nem haragszik, amikor büntet, hanem akkor is szeret. Az ige negyedik üzenete a szenvedés értelméről az, hogy minden szenvedésben benne van Isten vizsgáztató munkája. Isten vizsgáztat a szenvedésben. Jobb történetében világos, hogy a sátán bepanaszolja az embereket Isten előtt, hogy csak számításból szeretik őt. Isten ezzel szemben hivatkozik Jobbra, aki szerinte nem számításból, hanem igazán szereti őt. A sátán állítja, hogy Jobb is csak számításból szereti Istent, hiszen mennyi mindent kapott Istentől. De csak vegye el tőle adományait, majd még meg is átkozza, és meg is tagadja Isten. És ekkor kezdünk a sátán kezdeményezésére, de Isten engedélyével jó nagy vizsgája. A vizsga kérdése, hírek faradunk-e Istenhez akkor is, ha fenyít, ha ver, vagy csak akkor, ha állt? Isten azt állítja, hogy Jobb hű maradt hozzá, akkor is, ha fenyíti. Az ördög azt állítja, hogy Jobb csak addig hű Istenhez, amíg őt Isten ajándékaival elhalmozza. De ha megveri, akkor elhagyja őt. A történet azt mutatja, hogy a vizsga eredményét szorongva várja Isten is. vajon mind az, amit a szenvedés kivált Jób életében, az Isten fogja igazolni, vagy a sátán. Tudod-e, testvérem, hogy valahányszor neked szenvedned kell, mindegy, hogy milyen formában, betegség, szegénység, nélkülözés, vagy emberek részéről való bántás, a törvés mindig az. Vajon a szenvedésben való magatartásod igazolja-e Isten várakozását, vagy az ördög várakozását igazolja? Vagyis, igaz-e, hogy, amint az írás mondja, bármely tenyítés jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak végességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakorolják. Minden szenvedésben benne van tehát Isten célra törő kormányzása. Ő gyümölcsöt keres, és gyümölcsöl fizet. Az igazság és békesség gyümölcseivel. Nem lehet csodálkozni azon, hogy mikor ezt a szakaszt befejezi a levél írója, akkor ezzel fejezi be. Annak okáira lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek fel, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sárga el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Reményik Sándornak van egy nagyon szép verse, az Akád soron áll. Egy látomását írja le benne a költő. Egy Akád soron megy keresztül, és szemben elindul valaki feléje. Nem ismeri meg messziről, mert lehajtott fővel nagyon megszoktan jár az élet dögisei miatt, amelyek a szívébe beletöltek. De minél közelebb lép a szembe jövőköt, annál inkább kiragyog előtte, hogy ki az, aki az akásoron vele szembe jön, a dögis koronás Krisztus. Akkor egyszerre felragyog előtte a nagy igazság. Ketten megyünk az akásoron át, de másképp hordozzuk a koronát. Krisztus pedig azt szeretné, ez volt ennek a költőnek a imádsága is, hogy egyformán tudjuk hordozni a tömis koronát, a szenvedések koronáját, amint ő hordozta a tömis koronát, az Akád soron át. Amen. Imádkozzunk. Az Úr Szent Bárányára teszem le bűnömet. Ott a kereszt aljába békességet veled. A szívem mindenestül az Úr elé viszem. Megtisztul minden szentül a Jézus vérében. A Jézus vérében. Megtörve és üresen adom magam meg, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse. Minden gondom keservem az Úrnak átadom. Ő hordja minden tervem, eltörli bánatot, eltörli bánatot. Örök kőszálra állva a lelkem megvisel, nyugszom atyám házába Jézus kegyelmében. Az őnek én imádom most mindenek felett, Jézus az én királyom. Imámra felett.